Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
Uram, a te ígéd nekem, a sötétben szövít nekem, mindig agok és emelek, amíg szádból kijöttelek, azért, amit nem látok szemmel, bévetem szabadra hitemmel. Bízom hozzád erős hittel, hogy te mindent megcselekszel, amit szent ígédben ígérsz, hogy kegyelmesen hozzám térsz, és megbocsátván bűneimet, megadod örök életemet. Utaid, Uram, mutasd meg, hogy elnök éve jegyen. Te ösvényidre taníts meg, mi kell intézmenésem, és vezérej engem majd a te szent igaz ígédben.
Szemesedjünk el és imádkozunk. Köszönjük Istenünk azt, hogy előbb jöhetünk azért, hogy könyörögjünk és tiszteletet tegyünk a te színed előtt. Köszönjük azt, hogy hozzád pohászkodhatunk, hogy téged hívhatunk segítségül. És igazán szív mélyéről szeretnénk elmondani neked, hogy utaidat, Uram, mutasd meg, hogy el ne tévejedjem. Könyörülj meg mi rajtunk. Könyörülj meg, hogy láthassuk a te utaidat. Hogy ne kelljen tévejednünk, hanem hadd lehessen részünk az élet útjaiban, ami mellett a teljes öröm is adatik. Kérünk azért, hogy légy itt közöttünk, szólíts meg bennünket Jézus Krisztusért. Amen. Dániel próféta könyvéből a 6. fejezetből olvasom Istennek igéjét, az egész fejezetet felolvasom, az 1-től a 28. versig. Tehát Dániel próféta könyvének 6. fejezete. Tetszik Dáriusnak, és rendel a birodalom felé 120 tisztalpót, hogy az egész birodalomban legyenek, és azok felé 3 igazgatót, aki közül egy vala Dániel, hogy a tisztalpók nekik adjanak számot, és a királynak semmi károsodása ne legyen. Akkor ez a Dániel fölül haladá az igazgatókat és a tisztaltókat, mivel egy rendkívüli lélek volt benne. Úgyhogy a király őt szándékozék tenni az egész birodalom fölé. Akkor az igazgatók és tisztaltók igyekvének okot találni Dániel ellen a birodalom dolgai miatt. de semmi okot vagy vétket nem találtatának, mert hűséges volt, és semmi fogyatkozás, sem vétek nem találtaték benne. Akkor mondták azok a férfiak, nem találunk ebben a Dánielben semmi okot, ha csak nem találhatunk ellene valamit az ő istenének törvényében. Akkor azok az igazgatók és tisztartók berohantak a királyhoz, és így szóltak. Dárius király örökké élj. Tanácsot tartottak az ország összes igazgatói, a helytartók, fejedelmek, tanácsosok és a kormányzók, hogy királyi végzés hozassék és erős tilalom adassék, hogyha valaki 30 napig kér valamit valamely istentől vagy embertől, te kívüled, ó király, vettessék az oroszlánok vermébe. Most azért, ó király, erősítsd meg a tilalmat, és add ki írásba, hogy minden változtassék a médek és perzsák vissza nem vonható törvénye szerint. Annak okáért Dárius király adott írást és tilalmat. Dániel pedig, amint megtudta, hogy megiratott az írás, beméne az ő házába, és az ő felső termének ablakai nyitva voltak Jeruzsálem felül, és háromszor napjában térdeire esik, könyörge, és dicséretet tűn az ő Isten előtt, amiképpen az előtt cselekszik. Akkor azok a férfiak beruhantak és megtalálták Dánielt, amint könyörgött és esedezék az ő Isten előtt. Ekkor bementek és mondták a királynak, a király tilalma felől. Nem megírtad el a tilalmat, hogyha valaki kér valamit valamely Istentől vagy embertől, 30 napig te kívüledő király, vettessék az oroszlánok vermébe. Felel a király és mondta, áll a szó, a médek és perzsák vissza nem vonható törvénye szerint. Erre feleltek és mondták a királynak, Dániel, aki a júdabeli foglyok fiai közül való, nem becsült téged, ó király, sem a tilalmat, amit megírtál, hanem háromszor napjában elkönyörgi a könyörgését. Akkor a király, amint meghallotta ezt, igen restelkedik, amiatt és szíve szerint azon volt, hogy Dánielt megszabadítsa, és napnyugatig törekedék őt megmenteni. Erre azok a férfiak berohantak a királyhoz, és mondták a királynak, tudd meg király, hogy ez a médák és perzsák törvénye, hogy semmi tilalom vagy végzés, amelyet a király rendel, meg ne változtassék. Erre szólt a király, és előhozták Dánielt, és vették az oroszlánok vermébe. Szól a király, és mondta Dánielnek, de te Istened, akinek te szüntelen szolgálsz, ő szabadítson meg téged. És húzának egy követ, és oda tevék a verem szájára, és megpecsételi a király az ő gyűrűjével, és az ő főembereinek gyűrűjével, hogy semmi meg ne változtassék Dánielre nézve. Erre eltávozik a király az ő palotájában, és étlen tölti az éjszakát, és vigasságtevő szerszámokat sem hozata eléje, kerülte őt az álom. Hajnalban a király azonnal felkelt még szürkületkor, és sietve az oroszlánok verméhez ment. És mikor közel ért a veremhez, szomorú szóval kiállt a Dánielnek. Szólt a király, és mondta Dánielnek, Dániel, az élő Istennek szolgája, a te Istened, akinek te szüntelen szolgálsz, meg tudott-e szabadítani téged az oroszlánoktól? Akkor Dániel szólt a királynak, király, örökké élj. Az én Istenem elbocsájta az ő angyalát, és bezárta az oroszlánok száját, és nem árthattak nekem, mert áltatlannak találtattam ő előtte, és te előttem sem követtem el, ó király, semmi vétket. Akkor a király igen örvende, és Dániel kihozatá a veremből, és kivevék Dánielt a veremből, és semmi sérelem nem találtaték ő rajta, mert hitt az ő Istenében. És parancsol a király, és előhozzák azokat a férfiakat, akik Dánielt vádolták, és az oroszlánok elmében vetetének mind ők, mind fiaik és feleségeik, és még a velem fenekére sem jutának, amikor rájuk rontának az oroszlánok, és minden csontjukat összezúzták. Akkor Dárius király ír a minden népnek, nemzetnek és nyelvnek, akik az egész földön lakozának, békesség bőségesen legyen. Békességetek bőséges legyen. Én tőlem adatott ez a végzés, az én birodalmamnak minden országában. Féljétek és rettegjétek Dániel Istenét, mert ő az élő Isten, és örökké megmarad, és az ő országa meg nem romol, és uralkodása mindvégig tart. Aki megment és megszabadít, jeleket és csodákat cselekszik menjen és földön. Aki megszabadította Dánielt az oroszlánok hatalmából, és ennek a Dánielnek jó szerencsés lőn a dolga Dárius király országában és a Perzsa Círus országában. Dárius, akiről olvasunk ebben az igerészben, új király. És mint új király, új rendelkezéseket hoz, és azzal, amiről olvastunk az első versekben, hogy az új rendelkezései között az szerepel, hogy 120 tiszt tartót rendel az egész birodalma fölé, és kiemelten e 120 tiszt tartó fölé még hármat különösképpen. Ők azok, akiknek minden tiszt tartó elszámol. És ezek között így olvassuk, hogy Dániel még inkább kiemelkedett. Még a három közül is. És már azon törte a fejét a király, hogy kiemeli őt, és mindenek fölé teszi, az összes többi fölé. És mit látunk, hogy milyen környezetben történik mindez? Ki az a Dániel, hogyan él, hogyan éli a mindennapjait, és mi az, ami miatt megirattatott ez a Szentírásba? Hiszen tudhatjuk azt, hogy mindez a mi tanulságunkra iratott meg. Mi az, ami tanulságként szolgál számunkra? Nagyon furcsán mondva, Dániel hitetlen környezetben kell, hogy éljen, és kell, hogy munkálkodjon, végezze a maga feladatát. Másként fogalmazva ez úgy hangzik, hogy Dániel a hitetlen környezetű munkahelyén végzi naponként a maga dolgát. Meg annyi kísértései vannak. Egy olyan helyen van, ahol ő rabszolga. Kimondva is az. Igaz, hogy nagyon előkelő pozíciójú, de mégis rabszolga. Az urának a szolgája, minden cselekedetével az urát szolgálja, az urát gazdagítja. Rabszolga sors az övé, és kísértései között ott szerepel ez, levetni magamról a rabszolga sorsot. Kísértése ez Dánielnek, hogy valami módon fellázadjon ez ellen a sors ellen. Igaz, hogy vezető, de akkor is rabszolga. Úgy érzi, joggal érezheti, hogy egy olyan birodalomnak a szolgája, ahol őt csak rabszolgaként tartják. Kísértése lehet ez, hogy minden energiáját arra fordítsa, hogy valami módon változtasson azon a helyzeten, amiben van. Hogy ne úgy éljen tovább, ahogyan van. Hogy legyen szabad. Szabad a munkahelyén, szabad, ha tetszik, a főnökétől, valami módon szabad. Kísértése ez Dánielnek. Aztán kísértése az is, hogy egy ellenséges birodalom az, amit ki kell szolgálnia. Olyan területen van, ami ellenséges. Hitetlen királynak a szolgája, sőt, Izraelt, Isten népét elnyomó királynak a szolgája. És Dánielnek ilyen helyen kell munkálkodnia. És lehet kísértés ennek a Dánielnek az is, hogy lehetséges az, hogy Isten áldani akarja ezt az urat, hogy áldani akarja ezt a birodalom fejét. Lehetséges az, hogy Isten terve szerint való az, hogy ő, Dániel, a munka erejét odaadja, a tehetségét, sőt, mindazt, amit Istentől kapott ajándékba, azt ő odaadja ennek a hitetlen embernek a gazdagodására. Ennek az ellenséges birodalomnak a gazdagodására. Dánielnek ez is kísértése. Aztán kísértése az is, hogy teljesen nyilvánvaló módon sokkal magasabb beosztásba is lehetne. Sokkal többre is képes. Itt ugyan azt olvassuk, hogy az ura ezt észre is veszi. De nem tudjuk azt, hogy mennyi idő telik el úgy, hogy valami olyan beosztásban van, ami akár mondhatnánk úgy is, hogy nem éppen számára való. Érezhetné úgy is, hogy ez megalázó. Én sokkal többre vagyok képes. Engem kiemeltebben kellene, hogy kezeljenek. És lehetne ez is Dánielnek a kísértése. Nekem kijárna egy magasabb beosztás. Én értékesebb ember vagyok. És aztán újabb kísértés veszi körül Dánielt. A munkatársai furcsa módon viselkednek. Így olvassuk, hogy a tisztatartók és a többi igazgatók elkezdenek hatalmi harcot folytatni. Amikor kiderül az, hogy Dániel sokkal többre képes, amikor kiderül az, hogy többre akarják juttatni, hogy elő akarják léptetni, akkor irigységből összefognak ellene, és valószínű nem ez az első eset, hanem valószínű ez volt a közhangulat közöttük, hogy hatalmi harccal a másik bemocskolására törekedtek, hogy helyezkedtek. Ez volt a szokás. Ismételtem, Dániel idejében. Dániel kísértése. Hogy a munkahelyén, a birodalomban az őt körülvevő munkatársak könyökölnek, hadakoznak, egymást mocskolják, egymás ellen vannak, furakodnak, és lehetne sorolni. És kísértése Dánielnek, hogy közéjük álljon. Pontosabban nem közéjük, hanem visszavágjon. Kísértése Dánielnek, hogy ugyanazzal a szóval szóljon vissza. Vagy ugyanazzal az eszközzel szóljon vissza. Ugyanazt használja, amit ellene használnak. Ha őt bemocskolták, hát visszamocskolja a másikat. Vagy visszaszóljon. És aztán nagy kísértése Dánielnek, nem csak az, ami körülveszi őt, hogy egy ilyen légkörben, egy ilyen hangulatban kell lennie, és mindenhunk is tudjuk, hogy milyen könnyen átveszi az ember a körülötte lévő hangulatot, hogy milyen könnyen átítat bennünket az, ami körülvesz. És ismételten hangsúlyozom, Dániel rabszolga, őt minden nap körülveszi ez. Ő itt is él, nem csak itt dolgozik, hanem ebben a légkörben él. Él, mozog, dolgozik, éjjel és nappal. Nem csak, hogy körülveszi ez az egész hangulat, hanem még a munkatársai is teljesen egyértelműen, ellenségesen viszonyulnak hozzá. És azt olvassuk, hogy különös törekvés lesz úrrá rajtuk, elkezdenek igyekezni. Jó ezt megjegyezni ebbe a történetbe, hogy Dániel ellenségei is vannak igyekvő pillanataik, van, amibe igyekvőek. Igyekeznek okot találni arra, hogy bevádolják Dánielt. Mit jelent hívőként élni egy ilyen környezetben? Mi lehet Dánielnek a bizonyságtétele egy ilyen munkahelyen? Mit tehet a hívő ember? Azt olvassuk Dánielről, hogy van valami, ami kitűnik róla. Azt olvassuk, hogy a hite a hűségben nyilvánult meg. Dániel hite a hűségben nyilvánult meg. Amivel megbízták, azt elvégezte. Elvégezte akkor is, hogyha más nem látta. Elvégezte egészen addig, amíg készen nem volt. És hiába keresik ellene az okot a birodalom bármilyen dolgában, azt olvassuk, hogy semmi vétek, semmi fogyatkozás nem található a munkájában. Dániel bizonyságtétele, az ő hitének bizonyságtétele az, hogy egy ilyen munkahelyen, egy ilyen környezetben hűséges. Hűséges azon, amit rábíztak. És talán ismerős az a mondás, hogy sokszor nézik a keresztény embert kicsit furcsának, vagy talán élesebben fogalmaznak, azt mondják, hogy kicsit bolond, kicsit kótyagos, de azért megbízható. Lehet, hogy furcsán nézik a keresztény embert, de azért megbízható. Nyugodtan rábízhatsz bármit. Kicsit fura, de amit mondasz, azt megcsinálja. Dániel ilyen volt. Tudták róla azt, hogy hívő. Így olvassuk, mindenki tudta róla. Tudta róla a király, a főnöke, és tudták róla a tiszt társai is, az igazgatók és a beosztottjai is. Mindazok, akik alá voltak rendelve. Ugyanis Dániel nem rejtette véke alá az Isten hitét. Szeretném hangsúlyozni azt, hogy mégis, amikor Dániel életét vizsgálják, akkor nem ez az első, ami hangsúlyossá válik a hitetlen környezetben, hanem az, hogy a munkájában kifogástalan. Miért? Mert Dániel műve a királynak szól. Na, nem a birodalom feje királynak, nem Dáriusnak, hanem mindenek királyának, a királyok királyának szól. És így aztán, amikor keresgélnek okot, keresgélnek valami vétket, akkor azt olvassuk róla, hogy semmit nem találnak benne, mert Dániel nem csalta meg az urát. És elgondolkodtam azon, hogy miről is van itt szó, milyen volt az ő munkaköre. Azt olvassuk róla, hogy kiemelt magas pozíció volt, amiben ő dolgozott. Azért ez nem túl gyakori. Gondolom, közöttünk nem sokan vannak ilyenek. Ez azt jelenti, hogy az országban nagyjából a második, harmadik ember környékén van. Mondhatnánk azt, hogy ilyen miniszter rangú Dániel munkaköre. És ez azt jelenti, hogy a birodalomnak három igazgatója közül ő az egyik, akkor ez azt jelenti, hogy a birodalmi ügyeknek, ha tetszik, a gazdasági ügyeknek az egyharmada a kezén keresztül megy. Ha valakinek az a név, hogy Dárius, mond valamit, némelyek bólogatnak, Dárius nem volt szegény király. Az azt jelenti, hogy a birodalomnak a gazdasági ügyei egyharmada Dániel kezén jutottak keresztül. Ez nem kevés összegű pénz. Nagyon-nagyon nagy pénzről van szó. Mai értékkel nézve nem milliókról beszélgetünk, hanem milliárdokról, vagy ezer milliárdokról. Igen nagy pénzekről. És gondoljuk el, hogy hát milyen igyekűek voltak azok, akik okot kerestek ellene, valószínű, hogy a könyvelést az utolsó pillérig megnézték. Keresgéltek. És hát nagy szorgalommal tették ezt, és mégis ezt olvassuk, hogy Dániel nem vétkezett. De nem csak arról van szó, hogy vétkezett volna, hanem azt mondja, hogy fogyatkozást sem találtak benne. Tehát nem pusztán arról van szó, hogy okkal, magyarul nem lopott, nem sikkasztott. Nem csak erről van szó, hanem azt mondja, még hanyagság sem volt található abban, amit csinált. Az azt jelenti, hogy teljes szívvel végezte a munkáját. Még egyszer, az előbb a kísértések között felsoroltuk azt, hogy Dánielnek kísértése lehetett az, hogy egy hitetlen uralkodónak a gazdagságát gyarapítsam a tehetségemmel, amit Istentől kaptam. És azt látjuk, Dániel teljes szívvel munkálkodott abban, amivel megbízták. Abban volt hűséges. Azért, mert Istent szerette a hűségében. Hogyan bírt Dániel a kísértések között megállni? Ugye eredetileg, hogyha Dániel könyvét olvassuk, akkor azt olvassuk, hogy Dániel nem egyedül kerül a birodalomba, hanem három társával egyetemben. És hát nyilvánvaló, ezt mindannyian tudjuk, hogy ha már négyen valahol vannak, az már egy komoly erőt képvisel. Tudják egymást támogatni. Ezért is van, hogy mi is összegyűlünk. Isten is így tervezett. Azt mondja, egymás hite által erősödjünk, épüljünk. Igen ám, de azt olvassuk Dánielről, hogy a többiek, Sidrák, Misák és Abednego, még Nabukodonozor király idején elkerültek egy birodalmi tartomány élére. És a fővárosban egyedül Dániel maradt. Magyarán szólva, Dániel egyedül van. Közel, távol nincsen senkije emberileg. Hogyan bír megállni az ilyen kísértések között úgy, hogy egyedüli hívő a környezetében? Azt olvassuk róla, hogy alázatos ember volt. Nem bízott magában, hogy meg tud állni. Így olvassuk, naponként háromszor térdre esett, és imádkozott. Naponként háromszor. Alázatos ember volt, és nem gondolta azt, hogy neki menni fog. Nem gondolta azt, hogy meg tudja tartani saját magát, hanem könyörgött, és dicsérte az Istent naponként háromszor. Hogyan bírt megállni a kísértések között? Úgyhogy nem tette keserűvé az a helyzet, amiben van, hanem nemcsak, hogy segítségül hívta Istent, de még dicsérte is. Mindig megtalálta az okot, amiért hálát adhat, amiért dicsérheti Istent. Mindig kész volt fölemelni a tekintetét arról, amit lát, az Isten uralmára, az Isten terveibe, és gyönyörködött azokba, és beszélgetett az ő urával. Még egyszer, az, amit látott, amilyen környezetben volt, ahogyan bele viszonyultak a többiek, az a furakodás, ami körbevette, az külön keserűvé tehette volna. Nem azt mondja a Szentírás, hogy Dánielekkel nem törődött. Azt olvassuk, könyörgött. És utána azt mondja, és dicsérte Istent. Könyörgött, de kész volt felemelni a szívét Istenhez, és dicsérni őt. Aztán mi az, aminek segítette őt megállni a kísértések között? Azt, hogy rendszeresen tette, amit tett. Azt mondja, hogy napjában háromszor. És én olvasok, hogy amikor kijön ez a pillanat, akkor tudva azt, hogy megíratott az írás, lement ugyanúgy a házába, az ő felső szobájának termébe, kinyitotta az ablakokat, és ahogy annak előtte is napjában tette, ekkor is úgy tett. Térdre esett, könyörgött, és dicsérte Istent. Ahogyan annak előtte is, úgy most is. Dániel rendszeresen imádkozott, akkor is, amikor szabad volt, és akkor is, amikor tiltották. Akkor is, amikor könnyű volt, és akkor is, amikor nehéz volt. És mi, ami segítette őt, hogy meg tudjon állni? az is, hogy tudott munkálkodni, de tudott megpihenni is. Tudott munkálkodni nyilvánosan, de tudott elvonulni a felső szobájába és csendességbe lenni az Isten előtt. Meg volt a ritmusa az életének. Meg voltak a munkás napok, a munkás idők, a munkával eltöltött órák, de meg voltak az imádságnak az órái is. Volt egy rendje az életének. Tudott munkálkodni, és tudott pihenni is, tudott megállni is, tudta Istent keresni, Isten törvénye szerint. És azt látjuk, hogy ez a Dániel, aki egyedüli hívőként van, aki küzd azért, hogy a hitét meg tudja élni, aki ellene áll mindenféle kísértésnek, nem magától, hanem naponként könyörög, naponként odaborul az Isten elé, aki naponként megalázza magát, és segítségül hívja az Urat. Azt látjuk, hogy eljön az életébe mégis az a pillanat, amikor nem csak kívül való rajta, kívül való a gonoszság, nem csak körülveszi, nem csak hangulatilag érinti, hanem egyszer a saját bőrén is kell tapasztalni, hogy ellene terveznek gonoszat. Eljön az a pillanat az életébe, amikor a hitetlenek összefognak ellene, és egy nagyon komoly választás elé állítják őt magát, hiszen erről van szó. A választás az, hogy Isten vagy az élet. Ha Isten tiszteli, meg kell halnia. Ha Isten nem tiszteli, életben maradhat. Mi történik itt valójában? Emberek összefognak, hogy egy ember életéből kitörőjék az Isten áldását. Mert úgy be őszintén, Dániel rabszolga, nem valami nagy dolog, aki ő, egy rabszolga. És Isten áldása miatt látjuk azt, hogy az élete egyre inkább emelkedik. Isten áldása miatt kerül oda, ahol van. Lesz hozzá, aki. És összefognak nem kevesen, összefognak a tisztartók és az igazgatók, ugye a tisztartókból 120 van, nem kevesen összefognak ellene, hogy eltörüljék az életéből az Isten áldását. Miért? Mert kitűnik az, akit az Isten áld meg. Mert irigylésre méltó, akit az Isten áld meg. Mert teljesen nyilvánvaló, hogy Isten áldását ember magának meg nem szerezheti. És amire ők maguk is vágytak, azt megszerezni maguknak nem tudták, ezért úgy döntenek, ne legyen amannak se. És összefognak, hogy kitörüljék az áldott ember életéből az áldást. És lám, azért valami módon a szívük mélyén van, aki tanácsolja őket, hogy mit kell tenni. Hogy megtalálják azt a pontot. Mert azt látjuk, hogy megtalálják a módját, megtalálják a kulcsát. Hogy mi a kulcsa Dániel életében az áldásnak? A kapcsolata az Istennel. Ha ezt elvesszük tőle, sikerült. Elvettük az áldást. Még egyszer mondom, szeretném hangsúlyozni, nem emberi bölcsesség ez, hogy sikerül rátapintani a lényegre, hogy honnan van az áldás. Teljes mértékben ördögi. Hogy megtalálják a kulcsát annak, hogy az áldás az Istennel való kapcsolatából adódik, és ebből következik, ezt kell megszüntetni. Cél? Elszakítani Istentől, vagy a saját életétől. És valójában őszintén őket érte volna a legnagyobb meglepetés, hogyha amikor felállítatik a törvényt, tilos bárkit is segítségül hívni a királyon kívül, őket érte volna a legnagyobb meglepetés, hogy Dániel betartja ezt a törvényt. Más szóval, a hitetlen embereket érte volna a legnagyobb meglepetés, ha Dániel feladja a hitét egy írásért. Ha feladja az Istenét egy írásért. Teljesen nyilvánvaló volt számukra, hogy Dániel az oroszlánok vermébe fog kerülni. Hiszen azért fundálták ki, hogy oroszlánok vermébe kerüljön az, aki nem tartja meg ezt az írást. Mert onnan biztos, hogy nem fog kijönni még ez a Dániel se. Hát onnan nem lehet kijönni. És őket érte volna a legnagyobb meglepetés, hogyha nem kell kiéheztetni az oroszlánokat. Hogyha ugyanúgy etetni kell őket, egyszerűen azért, mert Dániellel nem lehet majd etetni. Mert Dániel megtagadta az Istenét. Mert csak erre a 30 napra. Ők lettek volna leginkább meglepve, hogyha Dániel abbahagyja Isten tiszteletét. És ugyanakkor teljesen nyilvánvalóvá válik, hogy meddig tart az engedelmességre való felszólítatásunk. Ugye azt olvasok a Szentírásban másutt is, hogy engedelmeskedjetek a felsőbbségnek. Másutt, ti gyermekek, engedelmeskedjetek a szüleiteknek. Hogy meddig tart az engedelmesség határa. Azt mondja Péter, Istennek kell inkább embernek, semhogy embernek. Az engedelmességem határa addig tart, amíg nem az Istentől akarnak elszakítani. Akkor is tisztelnem kell a szüleimet, tisztelnem kell a felsőbbséget, de nem kell engedelmeskednem neki. Húha! Hát ez, hogyha pár évvel korábban hangzik el, akkor valószínű más lett volna ennek a történetnek a vége. Reméljük, hogy azért most nem visznek az oroszlánok börtönbe, oroszlánok elé emiatt. Elgondolkodtam azon, hogy milyen lenne az Isten tiszteletünk abban az esetben, hogyha aki bejön a bejáraton, az onnantól kezdve csak egy kijáraton mehetne ki, és ez a kijárat az oroszlánok vármébe vezetne. Dániel, erről van szó. Tehát az lenne kiírva, hogy itt csak be lehet menni, csak figyelmeztetünk, aki bejössz, a túloldat, ahol kimész, ott az oroszlánok várnak. Hányan jönnénk Isten tiszteletre? Dániel elmegy a maga Isten tiszteletére. És milyen ördögi ez az egész helyzet, hogy Istentől elszakadni, vagy lehetetlenné tenni az életet. Istentől elszakítani, vagy elvenni az életteret. És még egyszer visszatérve erre az egész témakörre, ugye azzal kezdtük, hogy Dániel a munkahelyén éli meg ezt az egészet. És most egy ilyen világot élünk, ahol hívőként az ember ezt könnyen meg tudja élni, hogy vagy Istentől elszakítani akarnak a munkahelyemen, vagy pedig lehetetlenné teszik az életemet. Megkeseríteni törekszenek az életemet. Nagyon is aktuális ez, ami Dánielről van írva. Másként fogalmazva, ördögi szempontból fogalmazva, ez annyit jelent, vagy a szolgám lesz, vagy megölöm. Még egyszer. Vagy elszakad Istentől, és a szolgám lesz, mondja az ördög, vagy megölöm, mert embergyilkos kezdettől fogva. Másként fogalmazva, vagy sikerül vétekbe vinnem, kísértéssel, csábítással, vagy fenyegetéssel, mint ahogy Dániel esetében is, vagy az életére török. Csak ez a két lehetőség van. Vagy rabszolgájává lesz az ember az ördögnek, ördögi szempontból beszélünk, vagy pedig ellene tör, az életére tör. És ezért mondtam azt az előbb, hogy milyen ördögi zsenialitással találják meg, hogy hol van Dániel életének a kulcsa. Ezt nem maguktól találják ki. És hogy, ahogyan szervezkednek itt a társak, annyira feltűnő volt ebben az igerészben, nem tudom, hogy az egyszeri olvasat alkalmával mennyire tűnt ez ki, hogy van egy furcsa dolog ezekkel az emberekkel kapcsolatban. Az előbb azt mondtam, hogy hát nagyon igyekvőek is tudnak ők lenni. De nyilvánvaló, hogy az, amikor elkezdenek keresgélni valami hibát Dániel életében, ez azt feltételezi, hogy ők tudják, hogy hát egy ilyen magas vezető pozícióba kell, hogy legyen hiba. Tudják ezt, hát honnan máshol, mint a saját életükből. Ez azt jelenti, ha őket vizsgálgatnák, akkor bizony találnának az ő életükbe hibát. Ez annyit jelent, hogy Dániel környezetében az, hogy hűségesen munkálkodjanak, hogy hűségesek legyenek azzal, amire megbízottak, ebben nem oly szorgalmatosak. Ebben nem oly igyekvőek. Másban igen, ebben nem. És az volt a feltűnő, ahogyan olvasgattam, hogy mit tesznek, hogy mindig azt olvassuk róluk, hogy és akkor berohantak a királyhoz. Nem tudom, mennyire volt ez feltűnő. És akkor berohantak Dánielhez. És akkor berohantak a királyhoz. Ezek nem is tudnak más csak rohangálni. Érdemes elolvasni otthon. Még egyszer. Folyamatosan rohannak. Egyszer csak jön egy szikra, jön egy gondolat, és berohannak a királyhoz. Elég látványos lehet. Hiszen nem kevesen vannak. Utána, hogy rárontanak Dánielre, berohannak oda is. Aztán, amikor azt olvassuk, hogy a király kezdi próbálni valahogy a kiskaput megkeresni, hogy hogyan lehetne ezt a Dánielt megmenteni. És akkor azt olvassuk, hogy berohantak, na nehogy már. Mindig akkor rohannak, amikor valamit nagyon akarnak. Amikor valamit célhoz akarnak juttatni. Mi is hajtja őket ebben az egészben, és miért van az, hogy rohannak? Másként fogalmazva, miért van az, hogy egyetlen egy dologban nagyon hűségesek ebben a rohangálásban, meg az akaratuk teljesítésében? Azért, mert mindig mindenki abban hűséges, amit az Istenének tekint. Ők a mammon imádatában és az ördögi módon való eljárásban nagyon hűségesek voltak. Még egyszer, az Istenüknek is a pénzt tekintették. Dánielre is azért voltak irigyek, mert pozíció és pénz az, ami kiemelten Dánielnek jutott. És azt olvasok, hogy nagyon tevékenyek, nagyon izgágák, nagyon szorgalmasak, nagyon tetrevágyók és nagyon összetartók a gonoszban. Van egy ilyenfajta egység is, egységtörekvés, a gonoszban egynek lenni. Nem az Isten szerint való. És ebben aztán nincs is semmi pihenésük, nagyon kitartóak a szervezkedésben is, nagyon hűségesek. Mivel használja fel Isten ezt az egészet? Dárius egészen eddig Dánielt úgy ismerte, mint hűséges, megbízható. Dánielnek az életét, Dánielnek a hitvallását látta, És nagyon sokra tartotta ezt a Dániát. Isten terve azonban az, hogy Dárius tovább jusson ennél. Eszembe jutott az, hogy amikor egy gyermeknek valaki mutat valamit a mutató ujjával, akkor aki már gyerekkel beszélt, nagyon jól tudja, hogy hiába magyarázom, hogy ott van, nem oda fog nézni, ahova a mutató ujjam mutat, hanem nézni fogja az ujjamat. És kérdezi, hogy hol. Hogy nem látja. És Dárius ebben a pillanatban, ennek a történetnek az elején így van, hogy Dániel ugye fölfele mutat az Istenre folyamatosan és egyfolytában, és Dárius meg nézi az ujját. Hol? Nem látom. Látja az Istenfélő életét Dánielnek, látja a hűséges életét, de csak Dánielig lát, nem tovább. És Isten terve azt mondja ki, hogy akarja, hogy megismerje ez a Dárius őt. És Dániel élete eszközé lesz ebben. És azt olvassuk, hogy a történet végére Dárius már nem csak Dánielt tartja sokra, hanem magát, az Istent. Hogy eljut odáig, hogy Istent sokra tartsa. És azt mondja ki, hogy mi az élő Isten, aki örökké megmarad, az ő országa meg nem romlik, és az uralkodása mindvégig megmarad. És azt kell mondanom, hogy na ez az, amin minden hívő ember átmegy. Azon, hogy Isten eszközé tesz. De ez azt is jelenti, hogy át kell esnem ezen is, amin Dániel elesik, átesik, hogy az életem sem drága. Az életem sem drága, csak hogy Krisztust hirdethessem. A legnehezebb próba. És mégis Isten mindenkit belevisz, átvisz, hogy amikor nehézben vagyok, hogy akkor mások megismerhessék az Istent. Mindig tanítványi kérdés meggyűlölni az embernek még a saját maga lelkét is. De szeretném elmondani, hogy amikorra ide juttat az Isten, hogy ezen átvisz, előtte már fölkészít. És azt mondja, hogy amikor vizen mégy át, veled vagyok, és el nem borít az áradat. Amikor tűzben jársz, nem égsz meg, és a lánt el nem borít téged. Halálosnak tűnik, amit készítettek csapdát. De soha nem lesz halálos. Nem a próbába hal bele az ember fizikailag. Nem abba szokott belehalni. Abban Isten dicsőíti meg magát. Bennem és mások számára. Ami halálosnak látszik, az általában nem halálos. Egészen másként készíti azt, amikor magához veszi az övét. És úgy fog magához venni minden hívő embert, ha tetszik, az életem addig tart, vagy egészen biztos addig tart, amíg el nem végzi, amíg be nem teljesíti, amit akar. És a legnagyobb reménységem abban lehet, hogy ő előtte majd úgy állhatok meg, hogy bár az a szó hangoznak el, hogy jól van, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű,
sokra bízlak ezután. Menj be a te uradnak örömében. Csendesedjünk el, és könyörögjünk ezért. Urunk Istenünk, aki ebben a világban él, az tudja, mit jelent ütetlen emberek között élni. És vannak olyanok, akik még inkább megtapasztalják ezt, hogy egy és egyedül vannak. Köszönjük Dánielnek a példáját. Köszönjük, hogy van megtartatás. Köszönjük azt, hogy ha emberileg egyedül is van az ember, akkor is te jelen vagy. Urunk, megvalljuk neked, hogy meg annyi kísértés, ami körülvesz bennünket. Új nehéz benne a megállás. És meg kell vallanunk azt, hogy a tudatos keserítések közepette úgy gyakran beáramlik a szívünkbe a keserűség. Hogy a tudatos támadások és ellenségeskedés közepette előfordul, hogy áthatja a szívünket is, hogy visszavágjunk. Kérünk, hogy bocsáss meg minden szót, minden tettet, ami nem a hűséget mutatta. Bocsáss meg, amikor nem a lelked szerint jártunk el, hanem visszavágtunk. És úgy bocsásd meg azt, hogy ami egyedül megtarthat, a veled való kapcsolat ápolása, hogy ebben a rendszeresség új fontos, arról beszélsz. Kérünk, bocsásd meg a rendszertelenségeinket. Köszönjük azt, hogy aki benned hisz, annak az életén megmutatkozik a te áldásod. És köszönjük azt, hogy ez az áldás fogja meg bármennyien össze, elvehetetlen. Köszönjük azt, hogy aki benned hisz, annak nem csak a hétköznapjai áldottak, a munkanapjai, hanem megáldod a pihenéssel is, a megállással is, az Isten tisztelet idejével is. Urunk, könyörgünk te hozzád. Könyörgünk azért, hogy ne vigy minket kísértésbe. És hogy szabadíts meg a gonosztól. Könyörgünk te hozzád, hogy az olyan időkben, az olyan helyzetekben, amikor megvallani a te nevedet, azt jelenti, hogy az ember az élet terét és az életét veszélyezteti. Könyörülj meg, hogy meglássuk, hogy nincs értelme az életnek te nélküled. Könyörülj meg, hogy meglássuk, hogy a legdrágább az a kincs, ami te magad vagy. És tudjuk mindazt, hogy milyen nyomorúságos az életünk, hogy mennyire gyötrődünk attól, amikor nincs rendben a dolgunk, az ügyünk te veled. Hogy milyen nehezen éljük meg a hétköznapokat, amikor hiányzik az a rész az életünkből, hogy dicsőítsünk téged. Könyörülj meg, hogy helyreálljon ez is. És kérünk Istenünk, hogy hallgass meg most a mi csendes könyörgésünket. Imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, Végképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenük vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen.
E nagy jót neked köszönöm, mely nekem arra ösztönöm, hogy a Jézust kért velem, közültetik a kegyelem, tartson lelkem megtartójának, szeressem engedvén szavának. Igazgass, Uram, engemet, hogy megőrizzem hitemet. Ha von magához e világ, én, mint Krisztusba öltöttem, tartásom, míg az élők közt lesz lakásom.
Az Úrra nézek szüntelen, mert jobb kezem felül van, meg nem rendülök. Te tanítasz engem az élet ösvényére. Teljes öröm van te nálad, a te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké. Amen. Áldás békesség, Isten velünk, viszontlátásra.